Vallóvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kis Dáviddal, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programjának szakmai vezetőjével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Viktória Angelika. A mai hitvalló vendége Kis Dávid, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, aki elsősorban roma közösségek felzárkóztatásával foglalkozik, a jelenlét program szakmai vezetője. Az eredetileg szociológia történelem szakon végzett, most már 3 gyermekes édesapa, a Máltai Szeretetszolgálatnál eltöltött első 8 évét Monoron, a Tabán integrációs program szociális munkásaként, majd programvezetőjeként töltötte. Ennek az 500 fős roma közösségnek a mindennapjait kísérve született meg a Szeretetszolgálat jelenlét programja. Kis Dávid az élményei alapján könyvet is írt, melynek címe Dávid naplója, cigánytelep 8-tól 4-ig. Dávidot 2021-ben Novák Katalin miniszterasszony az Élet az esélyre díjjal tüntette ki. Szeretettel kérdezem, Dávid, mesélnél arról, hogy mit is jelent számodra ez a díj, és hogy mi volt pontosan az, amiért azt a kitüntetést kaptad?
Az esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, emberi méltóság védelmében való fellépés területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység. Én azt gondolom, hogy amiről a könyv szól, hát a miniszterasszonynak valószínűleg akkor az volt a fejében, hogy az én pályám kezdetén a Monori telepen dolgoztam. És szerintem az az időszak az, ami így az aktív segítésről szólt az én életembe. Aztán onnan a Máltai Szeretetszolgálat nyilván tovább szólított, és aztán más programokba kapcsolódtam be. A tereptől nem távolodok el, a mai napig sem, sőt, ma is abszolút az a munkám, hogy ma már nyilván egy nagy országos programban, de a munkatársak életét, munkáját segítsem azzal a felhalmozott tapasztalattal, amit akkor ott ilyen nagyon élesben megtanultam.
Szociológusként és történészként végeztél a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Arra esetleg visszaemlékszel, hogy miért ilyen segítő szakma felé irányult el végül?
Ez nagyon érdekes dolog, vagy számomra érdekes. Erről azért szoktam mesélni diákoknak, munkatársaknak, mert én alapvetőleg történelemtanár szerettem volna lenni. Édesanyám történelem szakos, édesapám matematika szakos tanár, pedagógus szemmel terhel gyerekkorom volt, de ugye anya győzött, és akkor a történelem egy picit talán jobban érdekel. Némi furcsaság, hogy mégis első időszakban matematika tanárszakon tanultam a Szegedi Egyetemen, és aztán ott azt abba hagytam, és átmentem történelem szakra. Csak hogy a Pázmányon kötelező 2 szakosság volt abban az időben, és kellett a történelem mellé egy másik szak. És keresgéltem, hogy melyik lehetne olyan érdekes, a szociológia mégis úgy a társadalommal foglalkozik, bár megmondom őszintén, fogalmam sem volt, hogy mi az a szociológia. És 2 szakosan elindultunk a Pázmányon, és szép lassan az évek alatt átbillent a mérleg, és a szociológia kezdett jobban érdekelni. Nem tudom, más típusú tanárok voltak. Amúgy az emberek mindig érdekeltek, hogy mit csinálnak, nem tudom, utazunk a metrón, én mindig azt fürkésztem, hogy vajon a szemben ülő hogyan létezik, mint gondolkodik, dolgozatot javít, olvas, beszélget, gesztikulál, nevet. Aztán a többiek mind szakosodtak politikára, gazdaságra, nem tudom, én pedig szociálpolitikára szakosodtam, és onnantól már az nem volt kérdés, hogy ezzel a szakmámmal szeretnék elhelyezkedni, dolgozni valahol. És jelentkeztem egy pár állásra az egyetem végén, elsősorban családsegítő szolgálatokhoz, így utólag nem tudom miért, az érdekelt. Beadtam Monóra is a családsegítő szolgálathoz a jelentkezést, de kiderült, hogy a szociológia az ugye nem jó ezekre a területekre, mert a szoció az nem szociális. Oda a történelem szakommal tudtam, a pedagógia végzettségemmel, hova felvettek, és aztán hamar kiderült, hogy ez egy nagy máltai program, ahol más típusú munka van, mint egy családsegítés, és így, tulajdonképpen így keveredtem erre a területre. Ott ezben már volt tudatosság, hogy én kerestem ezt a területet, de onnan már nagyon hamar eldőlt, hogy én ezt szeretném, ameddig tudom csinálni.
biztosan az egyetemen is felkészítettek arra valamilyen szinten, szociokulturális szempontból, hogy mi a helyzet ezeken a területeken, de biztos, hogy volt egy kultúrsok számodra, amikor Monorra kerültél. Milyen élmény volt az első pillanat, amikor bekerültél ebbe a közegbe?
Nem készítettek fel erre a területre. Viccesen azért szoktam mesélni, nem lehúzva az egyetemet, mert nagyon-nagyon sokat köszönhetek az egyetemi éveimnek, de a szociológia szak akkor gyerekcipőben járt a Pázmányon, és nekünk az egyszem találkozásunk emberekkel egy észak-erdélyi kutatás volt, ahol magyar bányászokkal beszélgethettünk az ő sorsukról. Az nem egy cigánytelep. És én nem egy cigánytelepre jelentkeztem dolgozni, ezt azért el kell, hogy mondjam. Az, hogy az állásinterjúmon egyszer csak mondták, hogy vegyem le a nyakkendőt és a zakót, ki fogunk menni egy helyre, ahol igazából dolgozni kell, én is kerek szemmel néztem, és nem tudtam, hogy hova fogok kerülni. Egy autóval kimentünk, kinyílt az ajtó, szaladt felém három cigányasszony, megöleltek, örültek, jaj, de jó, hogy itt vagyok, és az úr, aki ott velem volt, mondta, hogy akkor itt kéne dolgoznod. És én így szétnéztem, egy sáros úton álltunk, megmondom őszintén, meglehetősen kellemetlen illat volt, mondhatnám azt is, hogy büdös. Rengeteg olyan kisgyerek volt, aki nem volt megfelelően felöltözve, nagyon sok gyerek, ember, nem úgy nézett ki az a környezet, ami ideális arra, hogy ott az ember elképzelje 25 évesen a munkáját, és kiderült, hogy akkor én ide így megérkeztem. És őszintén mondom, hogy sok hatásként ért. Tel is tele voltam előítélettel, én Budapesten nőttem fel, egy, nem tudom, középosztálybeli családban, nem volt találkozásom korábban roma kultúrával, még inkább nem a nyomor kultúrájával, hogy itt egyszer csak így itt vagyok. Az fura volt, hogy asszonyok örülnek nekem, hisz nem ismertek. Én kicsit húzódoztam, nem értettem ezt az egészet, de nagyon hamar megtetszett. Az a szabadság, nyilván egy óriás civil szervezetként az ember néha könnyen tud segíteni, tehát, hogy könnyebbek a lehetőségei, hogy azt érezze, hogy van ereje segíteni. Nyilván ehhez kell valamiféle habitus vagy megszokás, nyilván az is, hogy a cigánytelepen megszokják őt, elfogadják. Így ez elég hamar, nekem jól ment. Szerencsém volt, vagy a gondviselés máshogy figyelt rám, én elkezdtem ezt szeretni. De őrült sokként ért.
És hogyan volt ennek a folyamata fiatal, 20 éves férfiként végül is? Hát egyrészt gondolom a pedagógiai tapasztalataidat valamennyire tudtad kamatoztatni, és akár lehet azt is mondani, hogy egy apaként tekinthettek rád, főleg a gyerekek a monori nyomortelepen, hogy hogyan volt ennek a folyamata, hogyan emlékszel erre vissza?
Elsősorban azt gondolom, hogy az első egy évenben, és ezt is ma, hogyha tanítok, akkor elmondom, nem volt szükség az egyetemi tudásomra, vagy az előző tudásaimra. Józan paraszti észre volt szükség, és integrációra. Nem az ott élőket kellett integrálnom kifelé, hanem magamat befelé. Meg kellett tanulnom ott létezni. Hogy milyen az, amikor kisebbségben vagyunk. Egy 550 fős cigánytelepen léteztem, egyedül egy fehér máltai konténerbe, reggel 8-tól, ameddig kellett. Meg kellett tanulnom beszélni, viselkedni, megérezni azt, hogy hova szabad bemenni, hova nem szabad bemenni, hol fogadnak szívesen, hol nem fogadnak szívesen, és közben persze volt nyilván egy elvárás, ez nem egy ilyen bulizóna, hogy akkor lemegy az ember, ott van, aztán hazamegy, mert hogy dolgozni is kellett, azt, hogy mit, azt közben kellett folyamatosan kitalálni, megfejteni. Ebben akkor ott nekem egy mentorom volt, Vecsei Miklós, a szeretett szolgálat alelnöke, aki ellátott jó tanácsokkal, közösen próbáltuk azt kialakítani, hogy hogyan lehet haladni, úgyhogy aztán az integrációt, ami nem biztos, hogy a legjobb szó, el tudjuk kezdeni megfordítani, hogy én már beilleszkedtem, el tudok kezdeni hatással lenni az ott élőkre. Nem elsősorban, úgyhogy azt mondom, hogy ne dobd el a szemetet, mert akkor kozban fogsz élni, hanem úgy, hogy én nem dobom el a szemetet. Hogy néha megsimogatok egy kisgyereket, amikor eldobta a szemetet, és én felveszem. Aztán még 10-szer felveszem, és 11-szerre nem dobja el. Vagy amikor bemegyünk valahova, jó hangosan köszönök, és majd 11-szerre ő is köszön, és 12-szerre a hivatalban is köszön, amikor oda bemegy. Ezek elsősorban inkább azt gondolom családi háttérből eredő tanulások voltak, amit ott átvittem. És persze, csak ahogy mondod, hogy apaként tekintettek rám, ez vicces, mert teljesen bolondnak néztek, hogy 25 évesen nincs még 3 gyerekem, és ezt nem tudták értelmezni, és én ezen jókat mosolyogtam. De igen, azért a mi szakmánk szerintem egy női szakma, vagy azt gondolom, hogy a társadalom inkább azt gondolja, hogy ezt nők végzik. Ráadásul telepen így férfiként nyilván van az embernek egy tekintélye, bár én nem vagyok egy ilyen Arnold Schwarzenegger, hogy a tekintélyemmel, vagy az erőmmel tudok operálni. Tényleg azt gondolom, hogy inkább a viselkedés, a jelenlét, ahogy ugye a programunkat hívják, a programjainkat hívják, a puszta jelenlét volt az, ami hatással tudott lenni, hogy aztán tényleg lehessen már téglákat is téglára rakni.
8 évet töltöttél itt, ha jól tudom, a Monori telepen. Hogyan változtatta a te szemléletedet, a te gondolkodásmódodat ez az időszak, amit közöttük eltöltöttél? Mi az, amit tőlük tanultál esetleg?
Rengeteg mindent tanultam, azt gondolom. Az ember nyilván tanul egy csomó jópofa dolgot is, de hogyha mondjuk bezárva felejti az autóját, akkor hogy kell bemenni a csomagtartón, meg lehet tanulni ezt is, de ez inkább az előítéleteket táplálja. Szerintem ez is egy bizalmi kérdés, amikor ezt valakinek megtanítják, de az ember lelke talán az, ami fejlődik 8 év alatt ilyen viszonylatban. Én, ahogy mondtam az előbb is, tényleg küzdöttem előítéletekkel az elején, és most is azt gondolom, hogy azt tud arról beszélni, hogy milyen egy nyomortelepen élni, aki elsősorban ott lakik, ott él. Mi nem tudjuk ezt. Mi most mind a ketten valószínűleg hazamegyünk, vár egy meleg lakás, egy vacsora, nem kell azzal törődni, hogy honnan lesz fűtés, vagy hogy honnan lesz kenyér, vagy hogy besüvít-e az ablakon a szél, most kint mínuszfokok vannak, ez másoknak nagyon nehéz. Amikor egy közösség beenged valakit maga közé, és mondjuk amikor először megkínálnak étellel egy családlátogatásnál, az szerintem egy nagyon erős kötődést kell, hogy jelentsen a közösséggel, egy erős bizalmi kapcsolatot. Mert kávéval, meg ásványvízzel megkínálják az embert, mi is megkínálunk bárkit, de amikor van 5 szelet kenyér a 6 fős családnak, és abból egyet nekem kínálnak, az el kell, hogy indítson lelki folyamatokat az ember életében. Nem mondom így demagógként, hogy akkor innentől kezdve én is nem hagyom meg a kenyérsarkát, és mindig mindent megesszünk, és a hűtőben mindig kopra vannak az ételek, az ember nem tud teljesen megváltozni, de azt, hogy hogyan viselkedünk a másikkal, hogy hogyan védjük a másikat, hogy hogyan kell megbecsülnünk azt, ami van, hogy hogyan legyünk ebben az élethelyzetben is vidámak, hogyan tudjunk nevetni akár a legnagyobb bajban is, hogyan húzzuk ki a másikat, hogyan tekintsük azt, amikor valakinek nehéz, akkor azt kicsit nagyobb elfogadással tekinthessük. Ezt mind-mind hozza ez a munka, vagy ez a hivatás, és én ezeket igyekeztem megtanulni, és beépíteni a saját életembe, akár a gyermekeim nevelésébe, akár a mindennapi praktikumokba.
Ahogy már említettük, 2021 végén te is azok között voltál, akik Novák Katalin miniszterasszonytól megkapták az esélyt, az életre díjat. Hogy látod, hogy most itt a díjnak a szavait felhasználva, hogyan tudunk esélyt adni, vagy te hogyan érezted, hogyan tudtál esélyt adni?
Engem nagyon megtisztelt ez a díj. Nagyon büszke vagyok arra, hogy más is felismeri a mi szakmánk nehézségeit, vagy sikereit, hogy ez fontos. Persze ki más, hogyha nem miniszterasszony, ismerni fel azokat az embereket, akik ilyen területen dolgoznak. Én szerintem az esélyadás ott kezdődik, hogy elkezdjük nem sajnálni az ott élő embereket, hanem partnerként tekintünk rájuk, és meglátjuk azokat az erősségeket, amik most így nagyon a felszín alatt vannak. Ezeket muszáj észrevenni, a tehetséget, a szorgalmat, az akaratot, tényleg az összetartást, és úgy válnak segítettek később segítővé, hogy ezt szinte észre sem vesszük. Ez azt gondolom, hogy a magamhoz hasonló kollégák százainak, vagy inkább az övék, akik ezt szolgálják ma is az országban rengeteg helyen, és ez nagyon fontos. Éppen a minap én is talán megosztottam a közösségi médiában egy nagyszerű máltai hírt, ahol Tarnabodon egy beteg kisfiért összefogtak a helyiek, és gyűjtöttek neki, nem jól emlékszem, akkor 30 ezer forintot, ami azt gondolom, hogy egy óriási dolog. Nem a pénz, az semmi, hanem az, hogy egy közösség, akit mi segítünk, segít egy még rosszabb helyzetben lévő gyereknek. Azt gondolom, ez a jelenlét, és hogyha jelenlét programról beszélünk, akkor és eredményeket keresünk, akkor ezek igazi eredmények. Mert azok az emberek, akik vetettek 100 forintot egy persejbe ott a helyi boltban, és jó szívvel gondoltak a saját társukra, ők már máshogy fogják nevelni a gyermeküket. És a mi kulcsunk nyilván a gyermek, a gyerekekért dolgozunk, fogantatástól a foglalkoztatásig, és hogyha a gyerek tud változni, akkor onnantól kezdve már nincsen megállás.
Mit látsz olyan tévhitnek, amit mi kívülállók talán rosszul gondolunk ezekről az emberekről? Mik azok a tévhitek, amikkel te esetleg szembesültél, hogy mégse úgy vannak, mint ahogy mi elgondoljuk?
Azok az előítéletek, sztereotípiák, amiket gondolunk kisebbségben élőkről, vagy más csoportban élőkről, nem tudom, én mindig úgy fogalmazok, hogy biztos, hogy vannak rossz emberek mindenhol, meg vannak jó emberek mindenhol. Én azt tapasztaltam, hogy abban a közösségben, ahol én léteztem, azokat az embereket, akik nem jól viselkedtek, és akkor most igyekszem a legszolidabban fogalmazni, azokat a közösség sem szerette. Ahogy én sem szívesen ülök le a metrón egy hajléktalan ember mellé, nem azért, mert hajléktalan, hanem azért, mert rossz illatú, és félek, hogy nem tudom, valamilyen betegséget elkapok tőle. Aztán persze átállítom az agyamat, és visszaülök mellé, mert tudom, hogy tanítanom kell pusztán a jelenlétemmel is, de ezek szerintem az emberekben megvannak. Félni a cigányságtól szerintem ma benne van a társadalomban. Nem ismerjük őket, nem tudjuk, hogy milyenek. Nem mindenki ismeri őket, és nem kell mindenkinek megismerni mindenkit. Szerintem azt nem lehet. És az előítéletek nyilván ebből táplálkoznak, hogy nem ismerjük azt a csoportot, akiről beszélünk, hát hiszen ez az előítélet. Ebben azt gondolom, hogy társadalmi felelősségünk van, meg kell ismertetni őket úgy, ahogy, olyannak, amilyenek. És ezt vagy elfogadja valaki, vagy nem, az már egy másik kérdés, de hogyha közelebb hozzuk őket, hogyha a tévéhíradóban beszélünk róluk, hogyha egy nagy cég el tudja mondani azt, hogy nem tudom, a textil szatyrot azt a tiszabői varrodában varják, cigányasszonyok, amit mi megveszünk a boltban, akkor azzal igenis, hogy lépjünk egy nagy szintet előre a társadalmasításban, és megmozdul valamilyen irányban a társadalom.
És hogy látod, hogy most 2022-ben mi a helyzet ilyen téren?
Szerintem nagyon jó irányba elmozdultunk, én azt látom. Persze a nullához képest az egy is elmozdulás, a mínusz 10-hez képest az egy, meg egy 11-es elmozdulás. Mi mindig igyekszünk azt mondani, hogy ha egy, nem tudom, egy probléma mínusz 10-en áll, mi meg nullán, akkor ha mindenkinek segítünk 10-et, akkor mi 10-en leszünk, a mínusz 10-es meg nullán, tehát aki is mögöttünk van, annak sokkal többet kell segíteni, mint annak, aki amit amúgy is normális életet él, a normális idézőjelben. Ezt a társadalom nem nézi jó szemmel. Miért adunk annak többet, bármit, most nem arra gondolok, hogy anyagi lehetőséget, hanem lehetőséget, miért adunk annak többet, aki amúgy is hátul van, biztos valami miatt hátrébb van, nem tanult, nem dolgozik, lusta, akármi. Nem feltétlenül így van. Muszáj biztosítanunk a lehetőségeket. És én azt gondolom, hogy ma az országban vannak lehetőségek, elég sok nyíl meg irány mutat abba az irányba, hogy a mögöttünk lévőket, a ránk bizottakat tudjuk segíteni, tudjuk jól segíteni. A nagy cégek, for profit cégek, a társadalom felismeri azt, hogy bizony tud segíteni. A legapróbb segítség is nagy segítség. Elindultunk. Én ebben most nagyon bizakodó vagyok, optimista, és látom azt, hogy ha tényleg minden jól alakul, és akkor ebben van a társadalmunknak jövője.
Kis Dáviddal. a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programjának szakmai vezetőjével Nagy Viktória Angelika beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Tanúságtétel csempére kattintva.